Science Rádió. A tudomány körülvesz.
Az Eszterházy Károly Főiskola tanárképzési és tudástechnológiai kara kétnapos konferenciát rendezett 2013. november 27-én és 28-án. Az első nap a kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben alcímet kapta. Dr. Kovács László, az Eszterházy Károly Főiskola kisebbségtudományi tanszékének főiskolai docense részletesen foglalkozott a szerbek, rácok betelepedésével, különös figyelmet szentelve a nemzetiség egri hagyatékának.
Amikor meghallják itt Egerben vagy a környéken azt, hogy rác templom, az, hogy rác hóstja, rác kapu, rác hegy, akkor sokan tudják, vagy tudni vélik, hogy hol találhatóak ezek a területrészek, vagy maga ez a csodálatos templom. És hát bizony, hogyha valaki ide látogat, mint turista, annak is gyakran kedvelt látogatási célpontja szokott lenni a rác templom, amelynek belső atmoszférája, milliója, azt hiszem, hogy mindenkit megfog, aki már egyszer látta. Egészen a 19. század közepéig elsősorban ezzel a kifejezéssel találkozunk, ezzel a meghatározással találkozunk, hogy rácokról beszélnek. A középkori Magyarországon ezt összefoglaló módon használják ezt a kifejezést, mégpedig ugye azokra a csoportokra, akik a Balkán irányából ide beköltöznek az országba, többnyire a görög-keleti egyház hitét követik, ez alapján ugye görögökre, makedónokra és természetesen szerbekre is használják ezt a kifejezést. Maga különben az eredeztetése a rác szónak az a raszkai dzsupából származható, aztán 19. század második felétől már az irodalomban inkább ugye a szerb ugye megnevezést szokták volt használni. Honfoglalás időszakában már kapcsolatba kerültek velünk, sőt, mint több egy Tim József nevezetű kutató azt mondja, hogy hát bizony, amikor ugye Dél-Magyarországon délszlávokat, illetve bolgár szlávokról szoktak beszélni, akkor szinte biztos, hogy már szerbek is élhettek és lakhattak ebben az időszakban ezen a területen. Mégis a szerb név itt ebben az esetben, hogy azt a törzset jelöli, aki nem máshol, mint a 9-10. Század időszakában a Felső Dina, Tara, Ibar és hát a Morava folyók vidékén élt. Az Árpádházi királyok időszakában itt Aba Sámuel kapcsán már szokták emlegetni azt, hogy ugye a Ménfői csatában már harcolnak mellette szerbek. Aztán emlegetnek a krónikások egy urosz nevezetű nemest is, aki a Pozsony melletti küzdelmekben jeleskedett ütérségével. Gyakorlatilag azt jelentette, hogy akkoriban nem nagy számban, hanem inkább ugye egyénekről vagy kisebb csoportokról lehetett szó. Kapcsolatok egyre szorosabbra fűzése, ugye inkább II. István király időszakára teltő, Bizánc melletti csatározásokban igen aktívan részt vesznek vele együtt a szerbek, ugye a házassági kapcsolatok tovább erősítik ezt a szoros együttlétet. Uralkodó családok összeházasodnak, akkor ugye gyakran egy komoly kíséret jelenik meg itt az országban. Imre király időszakában csak tovább folytatódnak ezek és erősödnek ezek a kapcsolatok, és bizony IV. Béla tovább folytatja ezeket a kapcsolatokat. Az ő időszakában már, amikor a tatárokkal harcol létezett, vagy a csehotokár elleni hadjáratban, egyértelműen azt láthatjuk, és hát a források arra utalnak, hogy bizony szerbek is segítették ezekben a harcokban. Már azért elég szép számban jelennek meg az ország déli részén szerbek. Ez eléggé pozitívnak tűnik eddig, a 14. századig. Gyakorlatilag nem másnak köszönhető, mint II. István szerb uralkodónak, ugyanis hát ő Macsói bánságot ugye magához csatolja. Ez nem volt valami pozitív lépése, és bizony Károly Róbert lesz az, aki erre azonnal meg is teszi a válaszlépéseket, hadjáratot vezetett terület irányába, és tulajdonképpen ez a háborús kodás és ez a nem túlzottan pozitív viszony lesz jellemző az elkövetkezendő évtizedekben. Még Nagy Lajos is számos hadjáratot vezetett ide. A belső helyzetese egyszerű, ekkoriban már a szerb királyságnak, 5. Istvánnak az uralkodással gyakorlatilag egy bomlás folyamata indul el, Szerbiának az egysége nagyon sokáig nem állt helyre. Tulajdonképpen a nagyarányú beköltözések ezután indulnak el az országba, és hát az egyiken nagyon fontos is, igen korai vagy legkorábbi szerb telep, ez Kövin vára volt, későbbi ugye Kevevár vagy Temeskubin, luxemburgi Zsigmondtól még egy kiváltságlevelet is kapott. Mátyás időszak olyan szempontból érdekes, hogy hírhet fekete seregé, ugye számos szerb katona harcolt. A Mohácsi csatában mellettünk harcolnak, az érdekek azok ugye a németek vagy Habsburgok oldalára állítják őket. És hát egészen a török uralom végnapjaig a Habsburgok mellett harcolnak. Fordulatot jelentett, ugye amikor 1690-ben Belgrád is elesett, egy olyan folyamatot váltott ki, hogy bizony a török megtorlástól jelentősen tartva Csernovics Arzén vezetésével bevezette Magyarországra mindazt a 36-37 ezer szerb családot, menekültként gyakorlatilag, akik aztán az ország jelentős területein telepednek meg, Szerémség, Bácska, Tisza, Maros mellett, és bizony az ország különböző városaiban. Amikor kivonul a török, utána egy revolúciós változás történik itt ugye a vidékünkön, egy komoly fordulat, úgy a megye, mint Eger életében. Elindul a lakosságnak a visszatelepítésének az igénye, illetve a konkrét visszatelepítése. Tulajdonképpen délszláv lakosok már a 1630-as évek végén is letelepedtek a városba, 17. században már egyházközségük is működhetett. 1690-re mintegy 40 rác család van itt Egerben, vagy költözött be Egerbe, és nagy valószínűséggel ők már néhány évvel korábban is itt lehettek. 1688-ból való egy olyan feljegyzés, amely ugye arra vonatkozik, hogy itt ugye az elhagyott házakat kincstári tulajdonba veszik, később aztán elkezdik ezt a kiárusítani, házvásárlásokba itt pap Éliás görög papnak a nevét, illetve Nagy Istvánnak a nevét is említik, és egyben azt is megteszik, hogy görögök és rácok vásárolnak itt. 1693-ben jelentős létszámemelkedésről beszélhetünk, itt 633 főről beszélnek a források, gazdasági szempontból a szerepük már igen jelentősnek mondható, csak azok telepedhettek le a városba, akik katolikus voltak egész pontosan, vagyis ők csak úgy maradhattak itt, hogyha uniáltak, tehát egyesültnek, nyilvánították magukat, görög katolikusokká válnak gyakorlatilag, ezután elköltöznek a városból, legalább annyian, mint amennyien korábban ide betelepedtek. Kereskedelem terén maradandót alkottak, és igen jelentősek voltak itt a város és a régió szempontjából is. 1699-et kell megemlítenünk, a kalócai békekötést, ami rendkívüli előnyöket hozott a török alattvalók számára, már pedig a görögök, vagy arnót kereskedők, ahogy itt ugye a források emlegetik őket, ők török alattvalók voltak. Ez azt jelentette, hogy azokat az árukat, amelyeket ők behoztak, ugye csak 3% vámmal sújtották. És pontosan emiatt ugye a már ment lévő szerbek, illetve a görögök között kezdett egy komolyabb ellentét kibontakozni. A ráckereskedők 1713-ban egy panaszos beadvánnyal fordulnak a püspök felé, 1718-ban a pozsareváci békével a helyzet úgymond tovább romlik, mert a pozsareváci béke is ugye megtartja ezt a 3%-os vámkedvezményt a 18. század közepére, sikerül némi kompromisszumot kötni, mégpedig hát a fontosabb gazdasági kérdésekben, nem beszélve arról, 1748-ban a helytartó tanács nem csak a görögöknek, hanem a szerbeknek is engedélyezte a kicsiben való kereskedés jogát, vagyis a kiskereskedelem jogát megadta nekik, ami azért jelentős gazdasági lehetőségeket biztosított mindkét csoport számára. Kelméktől a különböző egzotikus fűszerekig, vagy az állatbőröket, illatszereket hozták be és adták el. Foglalkoznak ugye borkereskedelemmel is, exportálnak is Lengyelország. Bor. A 18. század második felében egy fokozatosan kezdenek háttérbe szorulni a szerbek, a szerb kereskedők, ugyanis számos kedvezménytől már kezdenek elesni bizonyos rendelkezések által, és egyre inkább látjuk az asszimilációnak a felgyorsulását. Az egyházok működése már a 17. században szinte biztosra vehető. A megerősödése igazán a 18. században majd Barkócinak a intézkedése által történik meg. Engedélyt ad arra, hogy a létező templomukhoz tornyot és harangot is tegyenek hozzá. A jelenlegi templom 1785-ben készült el, az a terv, ami alapján fel akarták építeni. Püspöki székhelyen különösebben nem örültek egy más vallású templomnak a felépítése miatt. 92-ben kész lesz a templom, 1804-ben szentelik fel pap, az görög volt, és a kárpán volt ugye szerb nyelvű, és felváltva folytak a istentisztelet. Az iskola működése is itt a 18. század közepén bizonyított. Arról is lehet tudni, hogy mit tanítanak ebben az intézményben, bizony az ószláv nyelv eleinte, ami ugye exponált helyet foglal el, később az anyanyelv kerül előtérbe. Azt is lehet tudni, hogy ingyenesen oktatják a gyerekeket, és körülbelül 60 gyerek jár ebbe az iskolába, tehetősebbek finanszírozták az intézménynek a működését, görög és illír nyelvet tanítanak, és hát ugye nagyon fontos volt a liturgiához való kapcsolódás is. Ezután az időszak után úgy tűnik, hogy a 19. század elején már igen komoly létszám csökkenésről beszélhetünk a ráncok esetében is, olyannyira, hogy 1868 időszakára már gyakorlatilag olyan kicsi a létszámuk, hogy még iskolát sem volt érdemes fönntartani. Összegzésül láthatjuk, hogy a gazdaság és a kultúra területén 17., 18., de még a 19. század időszakában is nagyon komoly és jelentős alkotást hoztak létre, és bizony nagyon jelentős hozzájárultak Eger kultúrájának a alakulásához, fejlődéséhez, gazdaságának gyarapodásához mindenféleképpen, és bizony napjainkban is még őrzi jelenlétüket mindazon területeknek az elnevezése, amit ugye az egriek, de Egeren kívüliek is talán jól ismernek, a Rácz kóstja, a Ráckapu tér, a Ráczhegy, és hát itt ugye Virkovics utcának a végén található a Rácz templom, ami azt hiszem, hogy egy olyan csodálatos műemlék, amire méltán büszkék lehetünk mi is itt.
Önök a Science Rádió adását hallották.
Magyarország megújul. Készült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával, az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából.